felmegyünk a tetejére, egy példarázia. És ha ezt én így csinálom, akkor látszom?
Már egyet látunk, az elejére menjen.
Na, azt szeretnék.
Úgy.
Ja, na,
ez a bentét.
És akkor most, aki teszem így, akkor ez teljesen látható?
Látunk téged, igen, így
jó, na most mindjárt.
Akkor. Akkor elindítjuk a YouTube-ot is, mobilre kapcsoltad?
Most teszem meg a mobil lekapcsolást, egy pillanat, jó.
Oké, akkor kérek mindenkit, a résztvevőket, üdvözlöm először is. A HTE 2020. november 11-én előadásán Imre Gábort bemutatom, mai előadónkat. Hol tart a mesterséges intelligencia alkalmazása a videotechnikában alcímmel, a kamera még nálunk is többet lát kérdője című előadásával. Gábor a Panasonic világcég, kelet-európai és közép-ázsiai, vagy
közép-európa, inkább maradjunk abban, hogy Európa is. És néha kicsit Törökország, de ennyi Ázsia, hogy átmegyünk a
botanikára. Területeket felelős, elsősorban a Panasonic kamera rendszerekért, amiknek a kategóriája a professzionális eszközök kategóriája. Tehát ne hasonlítsuk ezeket az eszközöket a laptopunk kamerájához, vagy a mobilunk kamerájához, bár a mobiltechnika ma már felbontásban sokáig fejlődött, viszont ezek a kamerák olyan beépített szoftverekkel vannak ellátva, amik éppen a professzionális alkalmazást támogatják. A Zoom-on résztvevő kollégákat üdvözlöm most, jelenleg hányan vagyunk, akik élőben a Zoom-on kapcsolódtunk. Mindenkit megkérek, hogy csak az előadó mikrofonját kapcsoljuk be, a többi résztvevő pedig némítse el múlt nyomogatással, ott a bal alsó sarokban, igaz, ott található. A mikrofonját így a környezeti zajok nem fognak belehallatszani az előadásra. Egyúttal üdvözöljük azokat, akik YouTube-on nézik a mostani előadást, mert egy időben a jelenlegi konferencia beszélgetéssel YouTube-on is közvetítjük, és később hagyományos módon ezt az előadást YouTube-on is meg lehet tekinteni. Akkor rövid bemutató után átadom előadónak a szót, aki már nagyon izgul. Az előadás jelenleg a Panasonic irodájából kerül közvetítésre, és az online résztvevők itt Zoom-on pedig a saját irodájukból, lakásukból kapcsolódnak. Ez is újszerű ebben a megoldásban, hogy a hagyományos YouTube-os közvetítésen kívül biztosítjuk ezt a Zoom-os technikát, ami a HTE-nek a professzionális Zoom előfizetésén zajlik jelenleg. Még annyit hozzáfűznék, hogy a Zoom megoldás egy jobb lehetőséget ad arra, hogyha valaki az előadás végén kérdezni szeretne, az előadó erre majd mond felhívást, akkor szíveskedjetek a mikrofon bekapcsolni, és akkor meg tudjuk beszélni, úgy, mintha helyszínen lennénk a felmerülő kérdéseket, illetve az arra adott válaszokat. Köszönöm szépen a türelmet, és akkor Robi, tiéd a szó.
Köszönöm szépen, és hát nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a virtuális teremben és a YouTube csatornán át is. Hát egy kicsit valóban izgulok, mert az első ilyen, ami hát a virtuális térben zajló konferencia jellegű előadás, de bízom benne, hogy jó lesz. Pici korrekciót kell mondjak, hogy nem az irodából, mert nálunk is gyakorlatilag zárva van az iroda, és home office van, tehát ez most itt a saját lakásomból történik. Ez a bizonyos előadás. És hát azzal kezdeném, amik, hát egyrészt visszautalnék arra, hogy én tavalyi év február végén tartottam egy előadást, ahol kísérletet tettem arra, hogy elmagyarázzam közérthetően, hogy ezek a bizonyos képfeldolgozások, amik a kamera képből történő mindenféle érdekes információk kinyerésével, objektumok, arcok fölismerésén dolgozik, az hogy is működik. Tehát próbáltam valahogy megvilágítani, hogy egyrészt a mesterséges intelligencia segítségével hogyan lehet ezt a megközelíteni ezt a számítógépes témát, és ez hogyan is zajlik. Aztán úgy egy kicsit el is mentünk itt a mély tanulás felé, és konkrétan arról szólt a dolog, hogy a arcfelismerés, illetve az arcok beazonosítása hogyan történik meg. Azóta hát nagyon sokat fejlődött a dolog, és volt a mi szakosztályunk rendezésében is egy nagyon-nagyon jó mesterséges intelligencia összefoglaló előadás dr. Szűcs Gábortól, a DME docensétől, és hát én most megpróbálok egy kicsit visszautalni erre, ezekre a dolgokra, a saját múltamra, melyel az előadásra, hogy egy kicsit kategorizáljuk, hogy miről is beszélünk, hogy könnyebb legyen elhelyezni a gondolatmenetünkbe ezt, amiről én ma szeretnék egy kicsit, mint videóanalitikáról és a mély tanulásos mesterséges intelligenciáról beszélni. Itt ezen a dián mindjárt kezdem is egy kicsit a visszautalással az előző előadásokra, és hát ugye nagyon sokat hallottunk, és régóta már mesterséges intelligencia kutatásról, de ma azt éljük meg, hogy ezek a bizonyos kutatási eredmények gyakorlatilag az egyetemi, a kutatóbázisi szférából belecsúsznak a hétköznapjainkba, és egyre több napi alkalmazásban jelenik meg. Ez most különösen hangsúlyt kap, mert azért itt elég érdekes dolgokkal szembesülünk, akárcsak ha a Google-ra gondolunk, és a keresőre is, és most már képek alapján, meg mondatrészek alapján is lehet keresni, és még a Wikipédián belül is találunk megfelelő hivatkozásokat, tehát gyakorlatilag itt egy nagyon komoly fejlődésről van szó, amiről akkor már, mikor ezzel úgy széles körben itt a HTM belül is kezdtünk foglalkozni, akkor már itt azt jósolták, hogy 5 év alatt ötszörös növekedés várható ebben a témában, és szinte most már mindenhonnan visszaköszön ez a mély tanulásról szóló dolog, hogy mindenhol ezt alkalmazzák. Mit is jelent ez a mély tanulás? Van egy nagyon szép leírása a dolognak, ugye, hogy gépi tanuló algoritmusok struktúrált összessége, ahol több rétegen keresztül próbáljuk az adatok abstrakcióit kinyerni és modellezni. Tehát ez nagyon szépen hangzik, de hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, ehhez ugye egy kicsit vissza kell menjünk a mesterséges intelligenciáról, és hát mi tekintsük végig, hogy mik azok a dolgok, ami miatt ma már hétköznapi életünkben is találkozunk ezzel a dologgal. Ugye itt most már egy olyan fajta számítástechnikai fejlődési stádiumba értünk, hogy most már egészen újszerű algoritmusokkal, borzasztó nagy adatmennyiséggel tudunk dolgozni, és hála most már a hardvergyártóknak is, akik most már fantasztikus fejlesztéseket hoztak, párhuzamosan tudunk feldolgozni hatalmas adatmennyiséget. Ez nagyon lényeges ebben a dologban. És itt ez a GPU-t, amit itt megemlítek, ez a grafikus interfész, processing unit, ugye, ami hát egy külön hardveres számítógépes kapacitást jelent, aminek hát egy ilyen nagyon komoly gyártója a Nvidia, és hát az ő, hogy mondjam, részvényeiknek az utóbbi években való felívelése nagyon érdekesen mutatja ezt a fejlődést, hogy mi is ment itt végbe. Most aztán különösen, hogy itt a virtuális térben megnőttek ezek a nagy adatmennyiségű forgalmak, többek között például ez a mi virtuális előadásunk is egy ilyen, ez újra generálja ezeket, tehát én egyáltalán nem féltem ezeket a gyártókat. De ugye meg kell említenünk azt, hogy a mesterséges intelligencia most már nem csak a tudósok játéka, már így idézőjelben, hanem egyre alacsonyabb belépési küszöbbel, ami alatt azt értjük, hogy nagyon sok tanulási lehetőséget és ismeretet találunk az interneten, sőt, ingyenes szoftverkönyvtárakat, amikkel elkezdhetünk mi is akár otthonról játszani ilyen mesterséges intelligencia feladatokkal. Tehát akkor válik valami, és akkor lép be a hétköznapjainkba, amikor már ezzel magunk is egy kicsit közelebbről tudunk ismerkedni, tudunk vele játszani, foglalkozni. Ez a kutatói közösség is ugye elég komolyan belemerültek itt a szervezkedésbe, és hát az információ csere, és ez a bizonyos open source orientált kutatói közösség ilyen szakmai platformokat hozott létre, amik hát ilyen nyitott forráskódú és egyáltalán sok tekintetben szabadon hozzáférhető dolgokat eredményeznek. Tehát egyszerűen alkalmas arra, hogy az a nagy mennyiségű kutatási eredményes információ itt tulajdonképpen megosztásra kerüljön. Tehát ez egy borzasztó nagy gyorsító tényező ebben a témában. És akkor itt felsorolok néhány ilyen szoftverarchitektúrát, amikkel itt foglalkozunk. Valószínűleg a TensorFlow a legnépszerűbb és legjobban elterjed, de hát nagyon sokféle szoftverarchitektúra van még ezen kívül. Már idéztem, visszautaltam a Google-re, de hát a Facebook, a Microsoft, az IBM, az Apple, az Uber, az Amazon és a Badu, mint kínai, ilyen tekóriás már elkezdett ezzel a témával foglalkozni, és ha ők vele lépnek, nyilván akkor a piacot is meghatározó irányba viszik magukkal. A hardware gyártók is ebbehez fölcsatlakoztak, tehát nem csak az NVIDIA, de ez a dél-koreai Qualcomm Intel, aki megvásárolta a Nirvana nevű startupot, tehát ő is belépett ezekbe a mesterséges intelligenciától igényelt nagyon komoly hardware-társzerek gyártásába. És hát ezek a kutatási központok, egyetemek pedig csak ontják magukból a szakmai eredményeket, cikkeket, tehát kapkodhatjuk a fejünket, és próbálhatunk lépést tartani. Kicsit megpróbálok röviden, de tömören visszautalni a előző előadásomban mondottakra, ugye hát a neurális hálókra, amit gyakorlatilag az emberi idegrendszernek egyfajta számítógépes modellezéséből jött létre, nagyon új és nagyon érdekes tudomány, ami hát valami nagyon messze vezetne, ha ebben a részletekben mennénk. Én most itt csak egy ilyen alapelemet, egy ilyen idegsejt modellt próbálok itt bemutatni, ami gyakorlatilag ezeknek a neurális hálóknak a csomópontjait jelenti, tehát egy ilyen bemeneti adat, amiket ezeket a bizonyos numerikus adatokat bizonyos súlyozással és utána egy súlyozott átlag képzéssel viszünk egy úgynevezett aktivációs függvénybe, ami ezekből az állapotokból valamilyen végeredményt fog eredményezni, és ebből egy elég bonyolult hálót, egy ilyen mindegyiket mindennel összekötő rendszert tudunk létrehozni, ami nagyon különböző és nagyon sokféle bemeneti adatból egészen érdekes, és hát nagyon nehezen követhető, de számítógép által szépen végigvitt feltételrendszerrel válaszokat ad, és ezeket tudjuk értékelni. Ez az alapstruktúra, ahol itt tulajdonképpen ilyen köztes rétegek, rejtett rétegek vannak, és ezek a rétegek gyakorlatilag többet is kitesznek, tehát több réteg esetén már beszélünk négy tanuló ilyen hálózati struktúráról. A mesterséges intelligenciákon alapuló rendszereknél, mert ágenseknek nevezünk így most már egy ilyen, hát kicsit magyarított elnevezéssel, különböző jellegű ágenseket ismerünk, csak a főbeket említve, ilyen hasznosság alapú ágensekről beszélünk, amikor az állapotokhoz egy hasznossági függvényt rendelünk, és megpróbálja megtanulni, hogy lehet itt optimalizálni ezt a kimenetet, tehát a rendszer válogat és megpróbálja szűkíteni azt a hibát, amit a végeredmény eredményez. Van a Q-tanuló ágens, amely tulajdonképpen cselekvés érték, egy Q-függvényt próbál megtanulni, de itt ebben az esetben nincs előrendelt modell általában, hanem valahogy egy ilyen optimális működés felé, egy optimális eredmény felé, vagy valamilyen általunk még nem ismert összefüggés feltárása felé tudja elvinni a rendszert. A reflexzerű ágens az tulajdonképpen egy nagyon érdekes dolog a állapot halmazokból az egyes állapotokra megfelelően valamilyen reflexzelű cselekvést, gyors elvégzését tanulja meg a rendszer. És hát tulajdonképpen ezek a tanuló rendszerek, ahogy működnek, ugye lehet egy felügyelt vagy ellenőrzött tanulás, amikor mintapárok alapján, vagy a folyamat végén egy visszajelzéssel visszük tovább a dolgot, tehát elér, akarunk valamire közelíteni, valamilyen eredményt próbálunk elérni. A nem ellenőrzött vagy nem felügyelt tanulás esetén nincs kiválasztott modell, ami gyakorlatilag egy bevitt információ, amihez közelítünk, hanem feltárunk valamilyen összefüggést, tehát próbálunk az adatokból valamit kinyerni. És hát ugye ahhoz, hogy közelítünk valamihez, ugye ezzel mindig egy ilyen analitikus tanulást valósítunk meg, tehát a rendszer fejleszti saját magát. És hát ezek általában ezek a tanulási fázisok, ezek a hosszabb idejű lépései ezeknek a rendszereknek, és amikor már itt valamit létrejött vagy megtalált, akkor ugye azokra a bemenő állapotokra ad egy választ, ez már egy gyors reakcióidőt eredményez. Tehát nagyjából így áll össze egy ilyen neurális háló alapú mesterséges intelligencia rendszer. Egy kicsit még ezekről a rétegekről kellene beszélni. Röviden csak annyit, hogy ez a CNN, ugye ez a konvolúciós neurál network rövidítése angolul, egy ilyen mozgó átlag képzéssel próbál a kiválasztott jellemzőket feltárni a rendszerben, amit utána ugye egy ilyen teljesen összekötött fully connected réteg rövidítéssel, angolul így hívjuk, végezel, aki tulajdonképpen ezekből a kinyert jellemzőkből össze tud rakni valamit. Itt lehet például valamilyen objektum felismeréséről beszélni, amikor ezek a konvolúciós rétegek kiszedik azokat az információkat, ami gyakorlatilag már alkalmasak arra, hogy a keresett objektumhoz tartozzanak, annak valamilyen részei legyenek, és akkor ez a teljesen összekötött réteg egy összerakja belőle, hogy a képen milyen valószínűséggel fordulnak például elő olyan objektumok, amiket mi keresünk. Tehát egy ilyen osztályozás elvégzésére már alkalmas ez a fully connected layer. A recurrens neural network az pedig egy kicsit az idősor elemzésre is képes, tehát bizonyos visszacsatolás van a rendszerben, tehát látja az aktuális bemeneti értéket és az előző pillanatnak a kimeneti értékét is, és ezek összehasonlításából, súlyozásából hoz meg valamilyen döntést a rendszer. Tehát ez ilyen idősíkon való elemzést is lehetővé tesz ez a fajta visszacsatolás. És hát így ezek az most egy szóval összefoglalva tanuló rendszerek gyakorlatilag ilyen rétegekből állnak össze, amik hát ilyen idősíkkal dolgozó, vagy pedig csak konvolúciós réteg, és a végén egy konnektív réteggel összerakva, vagy pedig. Tehát ezek kombinációja előfordul a mesterséges intelligencia rendszerekben. Képfeldolgozásnak az alapmodelljét próbálom itt érzékeltetni, ugye van egy képünk, amin egy ilyen kis csúsztatott ablakkal végigvonulunk, és keressük azokat az összetevőket, amiket ilyen feature vektoroknak vagy jellemzőknek fogunk felvenni, és ezeket rakjuk össze egy ilyen bizonyos térképbe. És aztán a végén, amikor eljutunk a rendszerben a teljes összeköttetési réteghez, akkor ő ott ezekből kiszedi és megmondja, hogy milyen valószínűséggel található a képen valamilyen keresett tárgy, lehet az éppen egy fa, vagy egy ház, vagy egy csónak, vagy felhő, vagy bármi egyéb más. Tehát ez gyakorlatilag a képfeldolgozás, és most elértünk ide a képfeldolgozáshoz. A képfeldolgozás mesterséges intelligenciájának hát a működési elvét leíró folyamathoz, ahol tulajdonképpen elindulunk ezekből, amit említettem, feature mappekből, tehát egy ilyen jellemzők kivonatolásából, kiszedéséből. Van egy adott képünk, és azt persze nekünk ismertek, hogy ez most egy autó, vagy adott esetben ilyen autó, akkor elindul egészen alacsony szintű összetevőkből, ezeket kirendezi, és azt mondja, hogy ez biztos, hogy egy autó része, ezt tessék figyelembe venni, viszi tovább egy következőre, és következő szinten ezt össze tudja rakni még több részletté, és a végén összeáll egy kimeneti kép, ami a rendszer ítélete szerint egy autó lesz. Tehát ezt érzékelteti itt az ábra. Tulajdonképpen ezek a jellemző keresések, ezek szintén egy tanítható kategóriába eső dolgok, tehát pontosítani tudja a keresésnél a rendszer, mert azokat az előre beállított, lemodellezett autó összetevőket, hogy így mondjam, azokat tudja finomítani a konkrét bejövő adatok alapján. Tehát ezzel nagy mértékben tud hozzájárulni a későbbi felismerés pontosságához. És amikor ezek a bemeneti, hát itt most térfogatoknak neveztem még annak idején el, ezeket az oda tartozó jellemzőknek a halmazát, ezek össze vannak kötve a teljesen összekapcsolt réteg bemenetével, és akkor ő el tudja végezni ezekből az adatokból az osztályozást, hogy milyen valószínűséggel ítéli meg, hogy az ábrán vagy a képen lévő tárgy az melyik kategóriába tartozik, autó, terautó, repülőgép, hajó, vagy esetleg egy ló, de itt ugye olyan nagy valószínűséggel jelenti ki, hogy az autó, hogy ez egy autó ítéletet kap a végén, tehát felismert. Ez még a múltkoriból maradt egy kis ábra, hogy tulajdonképpen itt az arcfelismerés is ugyanilyen alapokon épül föl, az összetevőkből, és hát még a múltkori előadáson el is hangzott kérdésbe, hogy tulajdonképpen a másfajta arcberendezkedésű, mondjuk ázsiai és európai arcok összehasonlításában a rendszer hogyan dolgozik, és ennek a legjobb megoldása az, amit egyébként elvégeztek még, amikor létrehozták magát a modellt, egy szingapúri egyetemen kísérleteztek, ahol gyakorlatilag a világ összes tájáról oda sereglett diákok vannak, és ugye mindenkinek a saját arcberendezkedését figyelte a rendszer, és így egy nagyobb merítésből szépen ki tudta választani azokat a jellemzőket, amikkel lehetett itt pontosítani a rendszert, úgyhogy ma már egy ilyen arcfelismerő rendszer az annyira jól elő van készítve, és a több rétegen keresztüli néptanulással nagyon szépen ki tudja pontosítani, és nagyon kevés tévedéssel hozza ki, hogy arc van a képen. És tulajdonképpen az arcfelismerés mögé tettünk egy adatbázist a rendszerbe, és akkor ott tudott keresni az adott éppen a képből kivonatolt hát jellemző vektorok alapján, és összehasonlítva ezt egy betárolt arc adatával ki tudta jelenteni, hogy ez az arc megegyezik azzal, és akkor az illető felismerhető, beazonosítható, vagy pedig nem, hanem az még nem szerepelt a kamera előtt. Tehát ez gyakorlatilag egy adatbázis és egy mesterséges intelligencia a objektum felismerő együttes munkájából áll össze. Most egy pillanatra elveszem, mert jönne egy másik ábrám, amivel folytatnám a dolgot. Egy pillanat, most egy kicsit konkrétan. Elindítok egy másik prezentációt. És akkor itt most átváltanék az intelligens megfigyelő kamerák témakörébe, ezzel a kis bevezető után. Gyakorlatilag ugye itt egy nagyon érdekes lépés történt, mert ismerjük már azt, hogy mióta foglalkozunk videotechnikai megfigyeléssel, azóta van szinte jelen a fejlesztésekben az úgynevezett mozgásérzékelés, és a képen történő változásoknak az olyan mértékű detektálása, ami egy adott és meghatározott változást jelent, és ezt föl lehet használni riasztásra, figyelemfelkeltésre, rögzítés elindítására. Ezt gyakorlatilag továbbfejlesztették, és egyre nagyobb felbontással, egyre árnyaltabban lehetett alkalmazni. de most jutottunk el odáig, hogy ezek a kamerák alkalmasak már arra, hogy egy a helyszínhez optimalizált, vagy az alkalmazáshoz éppen szükséges szoftverrel, ami mesterséges intelligencián és mély tanuláson alapul, azt beletöltsük ebbe a kamerába, és az ő saját processzorával, memóriájával a rögtön már a bejövő kép feldolgozása folyamán bekapcsolódik, és képes elemezni ezt a bizonyos képet. Hát itt tulajdonképpen a Panasonic hozzáállása a témához, ami hát azért itt meghatározza, hogy mit is jelent ez a fejlesztés. Ugye hát azt tudjuk, hogy elég komoly minőségi követelmények vannak ilyen főleg kültérben dolgozó kamerákkal szemben, hogy ellenálljanak az idő zordságának, meg a helyszín adottságainak, itt gondolok vibrációra, meg egyéb esetleg adott esetben vegyi vagy egyéb más behatásokra. Bejött így most, amint említettem, a mesterséges intelligencia, és tulajdonképpen a cyberbiztonság kérdése. Tehát a kommunikáció a hálózaton az egy nagyon lényeges kérdés, hogy mennyire tudjuk levédeni, hogy ne lopják el az adatainkat, illetve ne lépjenek bele a rendszerbe, és ártsanak neki egészen furcsa dolgokkal. Erre most már gyakorlatilag elég komoly biztonsági megoldások vannak, hogy a hálózaton hogy kommunikál egy kamera, és nem is tudom fölismerni, vagy nem tud belépni egy adathalász ebbe a dologba. Természetesen ez annyit jelent biztonságban, hogy a fejlesztő mindig előbbre jár, mint a hackerek, nem mindig van ez így, de azért erre elég sok próbálkozás van, és a gyártók nagy hangsúlyt helyeznek. Van nekünk még ez a csodálatos EU-s adatvédelmi törvényünk, a GDPR, aminek szintén meg kell felelni. Itt tulajdonképpen annyiban vonatkozik a rendszerre a dolog, hogy hát azok az adatok, amiket kinyerünk, meg amiket használunk, azok személyes adatok, és azoknak a biztonságát garantálnunk kell, illetve azoknak a kezelését megfelelő szabályok között kell tartanunk. Ez nagyon fontos. És hát az sem közömbös, hogy egy ilyen rendszert, ha üzemeltetünk, akkor az mennyibe fog nekünk kerülni. Tehát itt azért ennyi szempont között kell azért egy kis egyensúlyt tartanunk. És hát itt abban, hogy a kamera önmagában egy intelligens jelfeldolgozóvá tehető, ezzel nagyon sokat lehet nyerni. Tehát túlmenően azon, hogy könnyű ezt rendszerbe rakni és testre szabni, tehát magyarul szoftveresen is optimalizáltan egy olyan rendszert telepíteni annak a bizonyos felhasználónak, hogy a legjobban megfeleljen az ő követelményeinek, mert egy bankrendszer, egy gyógyszergyártó vagy egy katonai bázis, ugye az azért más-más biztonságtechnikai követelményekkel bír, új adatbiztonság, mint pedig maga a behatolás, illetve az egész működésnek a biztonsága érdekében. Ezért ez új táblázatokat nyit. Néhány ilyen adatot itt lehet látni, amit itt összeszedtünk, hogy hát azért 770 millió kamera üzemel világszinten, ki tudja, hogy ez mennyire, de így is tekintélyes mennyiség, viszont az élettől lehet, hogy több is lesz. Csak gondoljunk Kínára, ahol ezt az egész országot bekamerázzák és figyelik, és rájuk még az GDPR se vonatkozik, tehát ez azért ott nem véletlen, hogy ők itt a kameragyártásban most nagyon világelsők lettek és elhúztak. Látszik az, hogy ez egy jóslat, hogy 2022-re gyakorlatilag a IT kommunikáció adatforgalmának a 82%-a az már videó streamelés lesz. Abszolút hihető a dolog, sőt, ami hát azért elég komoly átvitelt és infrastruktúrát is megkövetel. Miért jók ezek az intelligenciák, ha belekerülnek? Hát kiegészítik ugye a hát úgy hívjuk ezt, hogy valós idejű vagy élőerős megfigyelés, amikor ugye ülnek a kamera előtt és figyelik, hogy mi történik. Hát azért az ember az fáradékony, néha kihagyja figyelme, nem biztos, hogy mindig oda tud figyelni egyforma intenzitásra, tehát elképzelhető, hogy átcsúsznak dolgok. Ha ezt átveszik tőlünk a gépek, és nem fáradnak el, hanem mindig időben ott vannak, akkor ez azért egy nagy segítség lehet. Nem félnék én attól túlságosan, hogy ez most itt munkanélküliséget fog hozni, mert azért elég sok teendő van, egy ilyen objektum körül, vagy bármi körül, tehát csak gondoljunk egy parkra, vagy valamire, amit figyel egy biztonsági őr, de lehet, hogy történik valami, mondjuk van egy kis vízesés, vagy tó, és akkor egy kisgyerek oda megy, és beleesik a vízbe, és ha ezt észreveszi a kamera, vagy észreveszi az őr, akkor időben valaki ki tud oda szaladni, és kimenti. Tehát azért ez nagyon jó, hogyha ebben segítünk, de az is jó, ha van valaki, aki ennek a jelzésnek, vagy a feldolgozás eredményének a hatására valamilyen cselekedetet, mentést, hárítást, megfelelő biztonságtechnikai lépést végre tud időbe hajtani. Tehát egy kicsit átrendeződhetnek ezek a dolgok, ezért mondom azt, hogy ez inkább segít minket, most sem, mint ellenünk van ez a fajta gépi háttér. Meg hát ugye az a lehetőség, hogy most már a kamerák itt ugye mindenfélét figyelnek, tehát vagy autóba elhelyezett kamera, amit egyébként most már majdnem mindenhol a rendőrség használ, hogy a napi mozgásuk az megvan örökítve, amíg most egy intelligencia figyeli, és ott dokumentálja a képen, hogy mit lát, hogy ez egy személyautó, még a rendszámát is el tudja olvasni adott esetben, ezt egy gyakorlatilag metaadatként mindjárt mellé is rögzítik a jelenségnek, vagy a videoklipnek, akkor ugye jelentősen lerövidül az az eljárás, ami a bizonyítékok és a bizonyítási eljárás folyamán. Hát muszáj, hogy elteljen ahhoz, hogy ez mindenkit meggyőző és a bíróság által használható bizonyíték legyen. Kicsit itt kifejteném, hogy mit jelent az, hogyha ez a bizonyos intelligens szoftver ez a kamerában van. Ugye hát az intelligens képfeldolgozás azért valójában nagyon komoly teljesítményű számítógépekben kezdődött, és ezek az intelligenciák ott kezdtek dolgozni, és a kamerának az volt a feladata, hogy küldje a streamet, a megfelelő képi információt, vagy adott esetben hangot is együtt, ami ugye mit jelent? Növekszenek a felbontások, egyre több adatot kell továbbítanunk, és hát itt bejön az is, hogy az összeköttetés, az a bizonyos telekommunikációs adatlánc, ami a kamera és a számítógép között van, az mennyire tudja ezt a minőséget biztosítani, mennyire tartja azt a képminőséget, amivel eredményes feldolgozást, hibamentes felderítést lehet végezni. És hát itt komoly esetekben, ha leáll valami, vagy képek vesznek fel, akkor az elemzés olyan hibával jár, ami adott esetben meghiúsíthatja pont azt a feladatot, amire a rendszert létrehozták. Ha viszont ez már a kamerában ott van, ugye, amit itt úgy hívunk angolul, hogy edge device, tehát a hálózatba való belépéskor már ő a képet feldolgozza, és azokat az információkat küldi át, ami igazándiból fontos. Tehát adott esetben ugye rendszám megfigyelés esetén nem a teljes autóképet, hanem csak magát a rendszámot küldi a rendszerbe, és akkor egy adatbáz is azzal már tud mit kezdeni. Szerepel ez a rendszám, oda tartozik, jogosult-e bejönni, nem, ugyanúgy kimenni is, kifizette a parkolási díjat, nem, tehát gyakorlatilag ez gyorsíthatja az adatátvitelt, sávszélesség igényt csökkenti, tehát biztosabb működést fog eredményezni. Hát ezt próbálja itt ez az ábra bemutatni, hogy mi is történik itt, hogyha ezt így meg tudjuk valósítani. Tehát az intelligenciát, ezt a feldolgozást, ezt a kamera átveszi. Itt egy ilyen rövid kis költségelemzésen fut végig a rendszer. Ugye itt azt is lehet még értékelni, hogy az a bizonyos kamera, amire itt írom, hogy három applikációt is lehet egy időben futtatni, tehát három különböző szempontokat is tud követni a rendszer, és már maga a kamera továbbítja az eredményes kinyert adatokat. akkor ugye ez azt is jelentheti, hogy az a számítógépes háttér, ami ehhez kell, az lehet egy átlagos számítógép, ami csak az adatbázissal foglalkozik, és nem videostreamek nagy kapacitású, nagy memória igényű tárjait veszi igénybe, hanem gyakorlatilag az eredményt és az adatbázis kezelést végzi csak. Így aztán hát nyilván ezzel sok mindent lehet spórolni. Ha viszont a kamerát veszem csak alapul itt ebben az esetben, nyilván a számítógépeken futó szoftver licence is kameránként növekedhet, tehát több kamera minden egyes alkalmazás külön, az sokkal egyszerűbb, hogyha a kamerában van, és a kamera észszerűen összerakott erőforrásaiban, még hogyha ez egy külső szoftver, aminek szintén licence igénye van, is jóval olcsóbban feltehető, mint hogy mindegyiket külön számítógéppel kezeljük, és különböző licenceket tegyünk rá, és ha még több kamerából vár képet, akkor kameránként is többszöröződhet ez a licenc. Tehát itt egy újfajta megközelítés van, aminek van még egy másik nagy előnye, hogyha abba gondolkodunk, hogy ilyen okos város szinten, vagy nagyon komoly egyéb IoT alkalmazások, amik hatalmas adatmennyiséggel foglalkoznak, akkor ott azért tulajdonképpen a nagy számítási kapacitás kell, hogy mögé kerüljön. Itt pedig az az előny, hogy a kamera már ezeket az előszelektált adatokat küldheti, és egy felhőszolgáltatást lehet akkor mögé állítani. Tehát gyakorlatilag elég nagy területet lefogva a kamerák gyűjtik ezeket az adatokat be a felhőbe, ugye ahol hát biztonságtechnikai szempontok is lehetnek, tehát ilyen cyber cloud megoldásokkal kell gondolkodni. Viszont az a számítógépes tár és processzáló kapacitás az a felhőben könnyebben rendelkezésre áll, tehát itt is van egy óriási előnye a kamerában alkalmazott mesterséges intelligencia szoftvereknek. Hát itt gyakorlatilag a 4K-s 5 megapixeles különböző kiviteli kamerákat említem csak meg, tehát beilleszkedik abba a hagyományos biztonságtechnikai kamera választékba, amit eddig is megszoktunk, viszont ezzel a struktúrával a lehetőségeink óriási bővülnek. Mondtam az elején, hogy ez a video motion detection, ugye a video mozgás érzékelés, az már elég intelligens módon történt eddig is, mesterséges intelligencia nélkül, tehát egy optimális képbeállításokkal, megfelelő a megfigyelés szempontjából nem releváns részletek kitakarásával, úgynevezett maszkolással. Gyakorlatilag már így is elég jó volt, de hogy most még a mesterséges intelligenciával itt még azt is meghatározzuk, hogy azok az objektumok éppen mi, ember, gyalogos, motorkerékpáros, autós, teherautó, tehát ezek még további lehetőségeket adnak, tehát sokkal pontosabbá teheti ezeket a dolgokat. És hát van még egy nagyon fontos dolog a GDPR kapcsán, ugye, hogy amikor én vagyok egy üzletben, vagy akár egy valamilyen raktárban, ahol a dolgozók mozognak, és hát árut mozgatnak, vagy mozgó futószalagon árut vesznek le, vagy tesznek föl, és egész nap ott vannak, és gyakorlatilag a védelem, a megfigyelés, az tulajdonképpen a bolton, a polcon elhelyezett árura, az ott járkáló emberek viselkedésére vonatkozik, de, és ezt figyeli állandóan egy kamera, adott esetben rögzíti is, de az, hogy ott egy személynek az arca fölismerhető, és annak a viselkedésével lehet valamit kezdeni, ez hát jogilag aggályos így GDPR óta, hogy finoman mondjam, és erre van egy lehetőség, hogy ezek a bizonyos mozgó objektumok legyen az akár egy vásárló, vagy maga az eladó, aki a pultnál áll, annak az arca ne lásson. Tehát csak azt lehet látni, hogy mit csinál, ugye adott esetben pénzt vesz, elfogad, elárutat ki, ezt lehet követni magát az embert, azt nem igazán jól tudjuk fölismerni, tehát ezzel valamelyest megfelelünk a személyiségjogoknak. És hát itt egy nagy lehetőség ismét áll a szoftverfejlesztők előtt, hogy egy ilyen kamera, aminek hát lehetősége van egy szoftver rátöltésére, és mesterséges intelligencia kapacitást ki lehet benne használni, hát egy fejlesztési platformot biztosít hozzá a gyártó, és ezzel gyakorlatilag mindenfajta speciális alkalmazás megoldható, fejleszthető rá, szoftver föltehető, tehát gyakorlatilag egy általánosan használhatóvá váló eszközt nyerünk ezzel a kamerával, amivel teljesen még talán nem is elképzelhető, vagy új ötleteknek gondozó dolgokat is meg lehet valósítani ezen keresztül. Hát így gyakorlatilag ezek a feljavított intelligens, mesterséges intelligenciával segített biztonságtechnikai megoldásokat mutatja be ez a rendszer. Tehát egy behatolásvédelem, amikor föl is ismerem, hogy ki az illető, illetve hát, hogy az kicsoda, micsoda, aki ott be akar jönni, és hamar gyanúsá válik, mert ott fordul elő, ahol én kijelöltem egy területet, hogy ott nem kéne ilyenkor legyen bárki, mert ha van, akkor az valószínűleg jó szándékkal jön. Hát lehet aztán figyelni a másik oldalon, de ott egy láthatunk egy ilyen iránytájfigyelést, hogy meghatározott közlekedési rend van még egy gyártelepen belül is, nem csak egy autópályán. És azért, ha valaki szembe megy, az adott esetben hát befélyeztetheti az ott működő életét, ezért hát a rendszer rögtön kiszúrja és megfelelő illetékes riasztja. A loitering, ez tulajdonképpen egy ilyen bóklászás ellenőrző dolog, hogy egy bizonyos területen belül, ahol egyébként át lehet haladni, de hogyha valaki egy adott, előre beállított időn felül tartózkodik, és ott ide-oda megy, valamit tevékenykedik, akkor az gyanúsá válik, és csak egy riasztást eredményez, ezt látjuk itt lenne a bal alsó sarokban. Gyakorlatilag a vonalátlépés pedig hát szintén alkalmas lehet arra, hogy például azt jelezze, ha valaki ott megy be, ahol egyébként kijárat van, vagy fordítva, vagy pedig hát nem életékes, hogy arra járjon. Hát ez szintén megint csak könnyíti a megfigyelést, és azért elég sok objektum lehet egy gyár vagy raktár központ területén, és azt sok kamerás rendszeren élőbe figyelni nem biztos, hogy mindig észre lehet venni, de hogyha mindjárt egy olyan információt kapok, és ezt úgy is meg lehet oldani, hogy az illetékes, aki egyébként jár körbe, és nem ott ül állandóan a monitorok előtt, akkor kap egy jelzést, akár egy SMS-t, vagy egy e-mailt az okostelefonjára, hogy valaki személy, vagy egy jármű ott ment el, ahol nem kellett volna, akkor azért az intézkedés és az elhárítás sokkal hatékonyabbá válik. Itt ennél a bemutatónál itt láthatjuk itt videón, hogy ez a bizonyos személyiségjogokat védő, amit itt privacy guardnak nevezünk, ez hogyan is működik. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy itt bal oldalon látjuk azt a valódi képet, amit a kamera vesz, de úgy van kitalálva a rendszer, hogy néhány perces ellenőrzés során megállapítja, hogy ki az a úgynevezett mozgó objektum, ami hát ugye ott változtatja a helyét, az most itt adott esetben emberi alakokról van szó, és akkor ezeket ilyen mozaik képpel leemossa. Tehát most közöntös számomra ki az illető, csak az a lényeg, hogy mit csinál, és mi történik a gépteremben, mi történik az üzletben, mi történik a kiszolgáló pultnál. Úgyhogy ez gyakorlatilag egy ilyen személyiségjogvédelmi megoldás, amit szintén a rendszer eredményezett. Ez rövid kellemzés után egyszer csak megjelenik a mozgó alakokon ez a bizonyos mozaik kép, tehát egy elég érdekes rendszerről van szó. Tehát ez volt az a kis bemutató rész, amit hát gyakorlatilag a mostani vívmányoknak számtam, ez már tulajdonképpen gyakorlat. És hát egy kicsit térjünk már rá az új lehetőségekre, illetve követelményekre, amiket itt most ez a Covid-járvány támaszt, ugye, és hát történnek itt olyan dolgok, amikre ugye szabályokat kell hozni, hogy elkerüljük itt a vírus terjedését. Ugye két ilyen dolgot mutatunk itt be, ezt egy partner cég fejlesztésében jelent meg ez a szoftver, erről még majd a következő diákban kicsit részletesebben is beszámolok, hogy milyen fejlesztések lehetnek. Itt az egyik egy ilyen csoportosulás figyelő, tehát fölismeri az alakokat, és hogyha az adott kijelölt területen a megadott számnál 3, 5, 6 vagy 10 alapnál többet lát, akkor megfelelő értesítést küld. Ugye itt még azt is el lehet képzelni a mesterséges intelligencia segítségével, hogy nem is nagyon kell oda megfelelő ember, aki ezt figyeli, hanem maga az intelligencia képes arra, hogy ha ez a megfigyelés itt azt eredményezi, hogy mondjuk 6 főnél több van, akkor egy hangos beszólón, egy gépi hang, egy ilyen Siri vagy virtuális az asszisztens egy utasítást adja, hogy hát ne tartózkodjanak ennyien együtt, mert ez veszélyes, kérjük, hogy hagyják el a teret, vagy valami hasonló. Tehát kvázi automatizálni is lehet. A másik pedig ugye az arc felismerés, mi annak idején azt mondtuk, hogy még ha maszkot visel az illető, akkor is be tudja azonosítani a figyelő, de lehet azt is egy megfigyelés tárgyává tenni, hogy az illető, akinek az arcát felismeri, van-e rajta maszk, vagy nincs, és ha nincs maszk rajta, akkor szintén az előbb említett módon lehet figyelmeztetni, vagy adott esetben egy automatikusan nyíló ajtót, még az illetőnek belépő kártyája van, még akkor is meg lehet tagadni ilyen módon tőle, és hát ez is sokkal inkább hatékonyá teszi ezt a fajta védelmet, mert hát rá is nevel egy kicsit arra, hogy legyünk fegyelmezettek. Úgyhogy most egy pillanat türelmet kérnék megint, és akkor menjünk tovább egy diával. Most itt végig mennék röviden, csak hogy egy képet adjak arról, hogy milyen fejlesztési lehetőségek vannak, és ez egy AI Tech nevű olasz cégnek a rendszerét mutatja be, hogy ők miket kínálnak, milyen lehetőségeket tudnak, és hát természetesen ez azt is jelenti, hogy ilyen mesterséges intelligencián alapuló rendszerekből hát rengeteg megoldás hozható ki. Tehát ezek a bizonyos plugin szoftverek, és hát deep learning, vagy pedig egyszerűsítettebb megoldásokkal kifejlesztett kamerába implementálható szoftverekből, itt 23-at tudnak már, ami náluk működik, és hát itt majd még a végén kitérünk erre a dashboard dologra is, ugye hát tulajdonképpen az angol műszerfa szóból származik, és az a lényege, hogy ezeket az adatokat és azokat a jelenségeket, amik ott lezajlanak, azt ilyen vizualizálva megjelenítse, tehát használhatóvá tegye, amikből aztán akár statisztikákat gyárthatunk a diagramokon és táblázatokon keresztül bármi mást, amivel esetleg jelentéseket lehet készíteni a történtekről. Ez egy nagyon érdekes megoldása ennek a cégnek. És hát itt, ha sikerül elindítanom, de úgy látom, hogy nem olyan egyszerű, nem érzik még egyszer, hát ha följön, igen. Tehát itt ez egy James Bond filmből egy részlet, és hogy a gyors történéseket a kamera hogy képes lekövetni, és itt tulajdonképpen felismert alakok, mozgások és mindenféle metaadatok itt időben és térképszerűen reprodukálhatóvá tudják tenni ezt a bizonyos történetet, ezt akarja itt érzékeltetni ez a reklámfilm. Ami hát ugye már filmekben többször szerepelt, és egyfajta ilyen jövőképet vetít elénk, ami hát nem biztos, hogy kellemes, hogy mindenünkről mindenki tud, vagy a nagy testvér mindent tud. De hát tulajdonképpen itt ez a fajta momentum az, amire én azt mondtam, hogy a kamera többet lát. Hát nem lát többet, csak többet analizál, és jobban rendszerezi azokat az információkat. Az adott céllal, mint amit adott esetben mi ilyen helyzetbe tennénk, mert ugye hát az ember akkor egész másra figyel, meg más lelki pillanatnyi beállítottsága van, de egy ilyen intelligens rendszer az arra koncentrál, amire őt megtanította, és őt saját magát is tudja javítani, fejleszteni. Tehát azért ez egy megfelelően érdekes jövőképet vetít elő. Nekünk mérnököknek én inkább itt arra utalnék, hogy azért a felelősségünk is megnő abba, hogy milyen technológiákat hogyan alkalmazunk, és vagyunk-e olyan fejlek a társadalommal szemben, hogy ezt úgy használjuk, ahogy kell. Ugyan a végső döntés az nálunk van, de hát azért tudjuk, hogy ez nem mindig érvényesül, főleg, hogyha nagy pénzekről és hatalomról van szó, akkor itt történhetnek más dolgok is. De hát ez egy külön téma, úgyhogy most maradjunk a technológiai megoldásoknál. Itt ugye bemutatja a cég azt, hogy mi minden területen tud ajánlani megoldásokat. Ugye itt beszéltünk már az áruházi dolgokról, beszéltünk a utak megfigyeléséről, tehát egy autósztráda megfigyelés az ma már ugye nagyon komoly dolog, baleset megelőzés védelem tekintetében is, tehát nem csak azt figyeli, hogy most az illető áthaladó autó kifizette-e a pályadíjat, vagy sem, betartja-e a sebességkorlátozást, vagy sem, hanem azt is, hogyha adott esetben félreáll a leállósába, esetleg indokolatlanul, de valamiért félreállt, akkor már figyelnek rá, és adott esetben akkor már lehet figyelmeztető táblákat kitenni, hogy elakadt jármű van, másfél kilométerrel arrébb figyelj, vagy szóval valami megoldást lehet tenni, nem beszélve arról, ha valaki ellenkező irányba próbált fölhajtani, hogy az milyen veszélyes, ha erre is van reakció, akkor ez életet menthet. A parkolórendszerek nagyon érdekesek, hát erre most külön érdemes megemlékezni, mert ugye ingyenesé tették a parkolást, meg aztán időben haza is kell érni, most már 8 előtt, ez így lesz, akkor hát el tudom képzelni, hogy itt parkolóhelyekért most a környéken, itt a belvárosban, ahol én is lakom, hogy mi fog történni, tehát az ember már csak azért is meggondolja, hogy adott esetben elinduljon el autóval, mert szinte lehetetlen sok helyen parkoló találni ilyen belvárosi környezetben. Hát ezt is adott esetben applikációval, és azzal, hogy megfigyelek egy területet, kaphatok információt az okostelefonomra, hogy oda menjél, mert ott találsz helyet. Ez sokat segít, ezt gyakorlatból tudom állítani. Kórházi megfigyelés, nem is kell róla külön részletekben beszélni, banki alkalmazások, tehát itt rengeteg lehetőség nyílik. Hát itt tulajdonképpen statisztikák készítése, erről már kitértünk, ennek van egyfajta ilyen számlálás, hogy hányan haladnak át mondjuk az ajtón egy boltba, ezt nyilván lehet grafikonokba és statisztikákba önteni, és marketing célra használni. Ennek változata ugye az, amikor tömeget figyelek, és ha itt meghaladja a veszélyesnek ítélt mennyiséget adott előforduló emberek száma, akkor figyelmeztetés van, itt lehet lépni ez ügyben, és ezzel gyakorlatilag a teljes komplexumnak minden helyiségét lehet figyelni, tehát nagyon alapos a dolog. Elemzések, ugye erről már a múltkor is beszéltem, hogy megfigyelek egy részt, akár egy boltba, egy 360 fokos kamerával, és egy holtfot útak elő a legtöbben, mit visznek, ugye akár képzeljünk el egy benzinkutat, hogy mik azok a dolgok, amik a legtöbb embert érdekelnek, vagy mik azok a népszerű árucikkek, azokat itt föl lehet térképezni, el lehet helyezni, tehát itt már tulajdonképpen egy nagyon-nagyon fejlett marketing stratégiákat segítő rendszer van a birtokunkba ezzel. Ismét egy ilyen tömegdetektálás, de hát itt a deep learning még segíthet, tehát még pontosabb és menet közben is változtatható paraméterekkel lehet figyelni ezt a dolgot, de hát tulajdonképpen vasúti pályaudvar várakozás, jegyváltás, kiveszállási idők, illetve csúcsidők földerítésére rendkívül alkalmas ez a rendszer, és nagyon alapos. Hát ugye itt ezek a cég munkatársai játsszák éppen ezt a dolgot, hogy megállnak egy monitor előtt, néznek valamit, és a kamera veszi, és megbecsüli az ő nemüket és a korukat. Ezt már régóta használják, hogy az ilyen videószárnyis megoldásokban láthatunk ilyet. Bevásárlóközpontok is használják, és nagyon elterjedt kezd lenni ez az interaktív dolog, hogy valaki megáll egy egy ilyen monitor előtt, és fölismeri a rendszer, hogy az illető milyen nemű és milyen korosztályba tartozik, és akkor az őt érdeklő, illetően érdeklő reklámok és információk jelennek meg ott a viszlén. Tehát ennek a kiszolgálására is meg lehet oldani. Nagyon komolyan. Egészen szűk felhasználói szegmensre szabott információ eljuttatására. Hát ezek a hagyományos, amikről már beszéltünk, természetesen csak nagyon bonyolult helyszínen és bizonyos irányokra érzékeny megfigyeléseket lehet vele létrehozni. Tehát itt az elhagyott tárgyra is gondolhatunk, tehát ugye repülőterek, pályaudvarok, ott hagyott csomag, időben való észlelése, azért az nem egy kis feladat, és lehet hibázni, hát gépi megfigyeléssel ezen is sokat lehet segíteni, illetve gyanús mozgás, tehát a megfelelő áthaladó emberek közül kiváló és gyanúsan bóklászó személyek földerítését is nagyon jól el lehet végezni, és rá lehet bízni egy ilyen automatizált rendszerre. Újdonságnak számít a tűz és füstérzékelés, ugye, ami hát azért vagyonbiztonsági, életbiztonsági szempontból megint csak egy jó dolog, főleg, hogyha egy raktár vagy egy erdőtüzet még időben tudunk detektálni, akkor itt csak a füst fölcsap a távolban már akkor tudunk rá mozdulni, azért ez nagyon sok mindent megmenthet, tehát ezeknek a létjogosultsága az megkérdőjelezhetetlen, és egy nagyon nagy előnyt jelent. Tehát gyakorlatilag egy ilyen jellegű, tehát a katasztrófa védelem által igényelt szolgáltatás is kielégíthető egy ilyen megoldásra. Aztán ilyen mozgás, gesztus, viselkedés, ugye, amiről beszéltünk, amelyik a Szűcs Gábor előadása alatt is érdekes meglátásokat és kérdéseket feszegettünk. Itt van egy konkrét ilyen megoldás, hogyha valaki esetleg rosszul lesz, hogy akkor ezt is jelzi, mert ugye éppen ezen a folyosón nem igen járnak, lehet, hogy órákig nem jön ott senki, de ez a szerencsétlen kollega, aki ott esik össze, hát így esetleg nagyobb eséllyel kap időben segítséget, orvosi segítséget, vagy bármilyen egyebet, hogyha ezt kimutatja egy ilyen intelligens rendszer. És hát ugye itt az arcfelismerés, maszkkal, maszk nélkül, tehát amit említettem, ma már ez megoldható, és gyakorlattá kezdve állni, hogy belépéskor, még hogyha az illető rendelkezik belépőkártyával, akkor is meg tudom tőle tagadni a belépést így kamerában megfigyelve, ha nem viseli az előírt maszkot. Vagy pedig, ha maszkba közlekednek, akkor is felismeri a rendszer, hogy az illető, aki a kártya, az valóban ő, aki az ajtó előtt áll, és nem pedig más, aki kihasználja a maszkviselést, és megpróbál illegálisan bejutni. Tehát mind a kettő ellen elég komoly védelmet is kipróbált, nagyon kis hibával működő pontos rendszert lehet létrehozni, így módon. Hát itt aztán ugye erről is beszéltünk, a közlekedés kontrollja. Itt még olyan lehetőségek is vannak, ugye, hogyha a kamera fölismeri azt a bizonyos járművet, hogy itt teherautóról, személyautóról, motorkerékpárról, kerékpárosról vagy gyalogosról van szó, még egy olyan rendszert is létre lehet hozni, hasonlóan az arcfelismeréshez, hogy egy ilyen adatbázist is teszek mögé, és akkor tulajdonképpen a jármű sajátosságait, színét, méretét, esetleg típusát, márkáját figyelembe véve egy ilyen nyilvántartó keresőrendszert is tudok létrehozni. Tehát ha egy városlepező rendszeren van, akkor gyakorlatilag ez az adatbázis felhőn keresztül tudja fedni a kamerák képeit, illetve az ide vonatkozó információkat a keresett járműről, és annak a holtartózkodását igencsak meg lehet könnyíteni, és meg lehet keresni könnyen, tehát el lehet csípni adott esetben illegálisan használt vagy lopott járművet is így módon. Tehát ennek nem csak forgalombiztonsági, hanem hát így módon vagyonbiztonsági jelentősége van, nem beszélve esetleg adódó terrorcselekmények és azok megelőzése, vagy tettesek elmenekülésének a lehetőségét csökkentem ezzel, tehát ez igen csak egy biztonságos város része tud lenni. Balesetek detektálása, ezt említettem, ezt lehet finomítani adott területhez, és adott mondjuk speciális forgalmi rendhez illeszkedve is könnyedén megtehető. Parkolási rend, ugye figyelek egy nagy területet, ma már azért egy 4K-s kamera borzasztó nagy területet le tud fedni, és ott ki tudom jelölni a parkolóhelyeket, és gyakorlatilag nem kell minden egyes parkolóhelyhez érzékelőt szerelni, hanem ha átlátom a területet, akkor a parkolást meg tudom könnyíteni egy ilyen asszisztens rendszerrel. Persze ennek az a feltétele, hogy nappal is és éjszaka is belátható legyen az a megfigyelt terület. Ha köd van, vagy erős eső, akkor baj lehet. Tehát azért nem biztos, hogy maradéktalan megoldás, de sokat számít, és hát itt ugye a maszkolás, tehát nem akarom az arcot, csak az alakot és a cselekedetet meg a történetet figyelni, nem az egyént kívánom megfigyelni, ez nagyon lényeges. És hát akkor itt ugye mindenféle interneten keresztül lehetővé váló kommunikáción adatokat, kisebb fájlokat, üzeneteket, notifikációt, tehát mindenfélét lehet küldeni, és hát könnyű együttműködni azokkal a jól ismert világban elterjedt ilyen videó menedzsment rendszerekkel, szoftverekkel, amik hát ezeknek a kameráknak a képeit feldolgozza és használja, és gyakorlatilag az épületbiztonságtól a vagyonbiztonságig mindent kiszolgál, tehát egy nagyon jó rendszerintegráció. És hát ez a fajta modul, ez a dashboard, ez a Dash Pro, ez tulajdonképpen adatgyűjtésnek egy teljes hátterét adja, és ezeknek a különböző vizualizált, tehát könnyen értékelhető, riportolható, diagnosztizálható megjelenítését intézi. Ez ugye azon alapul, hogy ezek a bizonyos rendszerek, szoftverek küldik az információt, és nincs más dolga, mint rendszerezze, és megjelenítse őket olyan formában, amilyen szükségünk van. Tehát itt látszik, hogy nagyon komoly hátteret tudunk ezügyben nyújtani. Riasztásokat tudunk generálni, illetve azokat tudjuk különböző szoftver platformokon is dokumentálni. Tehát itt rengeteg lehetőség kínálkozik szintén, és nagyon komoly. Itt össze is foglalja, hogy különböző szintű ilyen dashboard rendszerek, tehát ilyen valós idejű monitorozó rendszerek mi mindent tudnak kiszolgálni, és milyen irányba működnek. Tehát ez egy nagyon komoly informatikai hátteret hoz működésbe itt a biztonságtechnikába, épületautomatikába és egyáltalán mindenfajta irodaháztól az utolsó olyan raktározó helytől a katonai bázisig, amire csak szükségünk lehet. És ha még beleférek időbe, egy kis türelmet kérnék még, mert lenne egy utolsó dolog, ami hát azért lehet még érdekes, ha sikerül megtalálnom. Egy pillanat. Ez nem az, bocsánatot kérek, ez egy kicsit a rutintalanságomnak tudható be, elnézést kérek. Megvan, egy pillanat, nézzük csak. Jó, milyen a dolog. Egy pár szót még szólnék a hőkamerákról, ha megengeditek. Itt ugye már egyértelműen arról van szó, hogy azt mi már nem látjuk, amit ők látnak, vagy nem úgy látjuk, ez biztos, mert itt gyakorlatilag az infravörös tartományban dolgoznak ezek a kamerák. Tehát itt az optikai rendszerük és az érzékelőink is gyakorlatilag az infravörös, tehát a hősugárzásra van kiélezve, ami hát azért nagyon nagy mértékben könnyít meg olyan dolgok észrevételét, amit hát egy hagyományos videókamera sem lát, nem vagy egy emberi szem, tehát ezek azért fontosak lehetnek sok helyen. és hát nagyon gazdag ennek a felhasználási lehetősége. Az utak mentén, ugye, amikor már látom az erdőbe a vadat, mert az infrakamera észreveszi, én nem látom, meg az autó reflektorában el is tűnik, ez egy óriási segítség lehet adott esetben, vadászoknak is természetesen. Katonai alkalmazásokról nem is beszélve, hát itt sajnos ez az egyik probléma ezeknek a hőkameráknak az adásvételénél, hogy ezek itt ugye, katonai célra is használhatók, tehát ennek a kereskedelmét elég komolyan leszabályozzák, és ilyen export-import engedélyektől is beszélünk. De hát egyre több olyan rendszer van, amelyik már gyakorlatilag a polgári használatban is létjogosultságot nyert. És hát itt most egy picit még a hőkamerákkal kapcsolatban egy nagyon kevés kis műszaki hátteret megemlítenék. Ugye mivel mondtam, hogy ezek más képalkotású rendszerek, tehát rendszerint nem olyan felbontásúak, mint azok a videokamerák, amikkel foglalkozunk, amivel képeket készítünk. Itt tulajdonképpen ez a bizonyos Johnson kritérium határozza meg az ő felhasználási módjukat, illetve lehetőségeiket, tehát a detection itt azt jelenti, hogy érzékelem, hogy ott valami van. Tehát magyarul a hőmérséklet eltérés fölismeréséből ki tudom mutatni, hogy ott a képen valami van, ami nem odavaló, és az még mozog is, tehát ez tulajdonképpen a jelzés, a detektálás kategóriája. Nagyon kis pixel számmal lehet ezt elvégezni. És hát itt a táblázat azt mutatja, hogy a lencse átmérő, a szenzor, ugye, ami 17 mikrométeres hullámosszal működik, tehát gyakorlatilag milyen távolságról mire képes. Ugye itt érzékeli az alakot, látszik is itt a jobb oldalon azok a különböző távolságra lévő emberi alakok, hogy hát azt lehet ismerni, hogy emberi alak, talán aki legmesszebb van, az még lehet kétséges, hogy az nem biztos, hogy emberi alak, de valami van. A recognition, a felismerés az már egyértelműen egy olyan felbontást feltételez, amikor már meg tudom azonosítani, hogy ez egy ember, aki ott sétál, ez egy kutya, ez egy szarvas, ez egy autó, ez egy valami olyan tárgy, amit esetleg már meg tudok határozni, hogy az micsoda. Az identification az már pedig az azonosítás, tehát ott már tulajdonképpen beazonosítom, hogy kiről, pontosan miről van szó, hát ez a legbonyolultabb része a dolognak, de hát ugye itt elég komolyan növekszik az eszközök iránti műszaki követelmény. A hőkamerák ára azért nem egyezik meg a hagyományos videokamerák árával, tehát azért ott jóval drágább eszközökről beszélünk, ugye? Úgyhogy itt csak úgy képen mutatom, hogy milyen változatai vannak ennek, lehetnek hagyományos, teljesen biztonságtechnikai kamerának kinézők, lehetnek olyanok, akik kombináltak, tehát egy ilyen forgózsámolyra az optikai és a hőérzékelő kamera együtt van, és akkor külön is meg összekombináltan is lehet a képét látni. Ezt szokták így egy forgózsámos, egy megoldásba, egy ilyen úgynevezett speedom kamerába összehozni. És vannak ezek a kézi kis kamerák, amik hát lehetnek ilyen tulajdonképpen épületenergetikai vizsgálatokhoz is lehet használni, meg nagyon sok minden máshoz. És hát próbálkozások voltak, és van is gyakorlat abban, hogy ezeket a kamerákat a valódi videóképpel kombinálva egy ilyen hőképpel, hát megpróbálják az illetőket, akiket fölvesz és elhaladnak ott előtte, vagy adott esetben belépni szándékoznak, a hőmérsékletüket is mutassa meg, ugye, kamerán keresztül. Lehetséges, de hát elég érdekes fejlemények vannak ezzel, mert itt azért a hiba százalék elég nagy. Mert ugye itt ez a különböző felületek infrasugárzása azért ilyen abszorciós tényezővel eléggé meghatározott. Tehát bizonyos tárgyakat tudni kéne, hogy az emberi testet vagy bőrt is fel kell tudni ismerni a kamerának, hogy megfelelő hőmérsékletet tudjon hozzá kalkulálni a kamera, és ne nagy hibával. Hát erről cikkezgetnek, és vannak érdekes és helyenként megmosolyogtató cikket is, mert azért elég sok tévedés van. De hát gondoljunk arra, hogy ezek a bizonyos ugyanilyen alakú pisztolyszerű hőmérők is azért elég érdekesen használódnak különböző helyeken manapság. Ugye már régóta van pandémia alatt, hogyha valaki belép, akkor megmérik a hőmérsékletét. És hát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen távolságról mérjük meg a hőmérsékletet. Tehát igen, 5 centiről lenne az igazi fontos, de valaki ezt távolabbról teszi, meg valaki megszokásból le is rázza ezt az eszközt, itt elég érdekes dolgok vannak. De ennek a pontosítása is azért várható, és használják. Itt egy ilyen eszközt, most láthatunk néhány műszaki adattal egy termografikus kamerát, mert hát nagyon komolyan kezdik ezeket ilyen áramelosztók, villamos gépek, gyártósok, de még az autódiagnosztikában is használni, mert nagyon jól lehet vele kimutatni azt, hogyha esetleg valamilyen része, egy motorikus által mechanikus rész, az vagy egy vezetékrendszer, egy teljesítmény elektronika megengedett hőmérséklettel vagy a fölött működik. Tehát itt látszik a felbontás a 384x288-as termálkamera, és van egy gyakorlatilag full HD-s videókamera kombinációja, és ezt a kettőt itt gyakorlatilag Spectrum Image Fusion néven illetik ezt a Vispectrum, tehát gyakorlatilag a kétféle a látható fény és a gyakorlatilag infravörös sugárzást összerakja egy képé, és besegít nekünk, tehát megmutatja, hogy az a bizonyos rész az milyen hőmérsékletű ott a képen. Tehát ez megint csak egy nagyon érdekes dolog. Ez a kamera például tárolni is tud képeket, és azt le lehet tölteni, vagy wifi-n keresztül lehet küldeni valamilyen megfelelő helyre. Ugyanígy én tudom képzelni, hogy egy biztonságtechnikai alkalmazásnál is ezek a hőfénykép kombinációk mennek, illetve ahhoz lehet elemző és analizáló vagy analitikai szoftvereket készíteni. És hát egy ilyen biztonságos hőmérséklettartást és időben való kijelzést is lehet biztosítani ezzel. Tehát ez egy új lehetőség. Annak ellenére, hogy a pandémia tapasztalatok nem jók még, a gyártók ráálltak, és hát elkezdték ezt tökéletesíteni, úgyhogy gyakorlatilag ipari és egyéb más hétköznapi alkalmazásban ez még talán egy külön mesét is megérne, hogy működnek ezek a rendszerek. Úgyhogy egyelőre a bemutatóimhoz ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm a figyelmet. Hogyha lesz még időnk, akkor kérdéseket várom szeretettel. Köszönöm.